Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégeink ma este Molnára Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Szomráki Béla újságíró, mindketten Olaszország szakértő. Kezdjük csokolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözöljük a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a témánk az elmúlt hétvégi olaszországi országgyűlési választások. Többször a napi műsorainkban már beszéltünk erről, önök is beszéltek itt nálunk röviden, egy picit most hosszabban van időnk elemezni. Ezúttal azzal, milyen volt a mezőny, mennyire volt ez egy igazán kemény harcos választás, Molnár Anna?
Hát a pártstruktúra az jelentősen széttöredezett az utóbbi időszakban megint. Megjelent egy új párt, mondjuk most már évekkel ezelőtt az Ötcsillag mozgalom, illetve a bal oldalon is egy újabb párt, ugye ez a Liberi Eduali, a Szabadok és Egyenlőek pártja, ami inkább szélebbre van bal oldal tekintetében, tehát egy ilyen széthúzó mezőny alakult ki. Már hát láttuk, hogy januárban Silvio Berlusconinak a jobb-közép oldalt és pártokat sikerült összehozni egy koalíció alatt.
Szomráki Béla, hangulatát tekintve, az üzeneteket tekintve, a kampányt tekintve, mennyire volt egy szokásos olaszországi választás?
Hát eléggé hangos volt ez a kampány, és ha nem is támadták egymást olyan hatalmas ellennel, mint ahogy azt itt Közép-Kelet-Európában megszoktuk az egyes pártok részéről, azért igyekeztek betartani. Ráadásul én azért egy kicsit kíméletlenebb lennék Molnár Annánál. Ez a baloldali párt, ezek ilyen állítólagos baloldali pártok. A Partito Democratico az még a nevében is megfosztotta magát a baloldaltól, hiszen amikor az Olasz Kommunista Párt címkét elhagyták, akkor Demokratici di Sinistraként jelölték magukat, és baloldali demokraták, aztán így lettek demokrata párt. A jobb-közép pártok pedig összeálltak, de nem kovácsolódtak össze, ez lehetetlen, hiszen mégiscsak a két nagyobb párt az egymás konkurensei voltak. Ami egyfajta csoda számba ment, szerintem az, hogy az a ötcsillag vagy ötcsillagos mozgalom, szerintem a szállodára sem mondjuk azt, hogy ötcsillag szálloda, hanem ötcsillagos szálloda. Hát ők egy mozgalom voltak. Az ötcsillagos mozgalom az egy internet univerzum gyakorlatilag, egy óriási konglomerátum, amiből ennek a fiatalembernek, aki végül is Beppe Grillo híres színész komikusnak a helyére lépett, sikerült egy valódi pártot összehozni, pontosabban ezek fölött, vagyis az emberek fölött, ha úgy tetszik. A mozgalom fölé emelt egy pártot, és azt elismertette belföldön is, és külföldön is.
Ha már itt tartunk, hogy az elmúlt időszak, elmúlt egy-másfél év európai választásaiban mindig előjött az, hogy itt egészen más erőviszonyok, egészen más struktúrák jelentek meg, mint amit korábban látunk. Tehát ugye a hagyományos pártstruktúrák általában fellazultak, ott el is tűntek. Olaszországra ez mennyire igaz, Molnár Anna?
Ami látható, ugye ezek a különösen, tehát amit anti-establishment pártoknak szoktunk nevezni, ugye, amik megjelentek, ilyen például az ötcsillagos mozgalom, illetve az Északi Liga, az már sokkal régebben megjelenik, ugye a 90-es években jön létre, mint Északi Liga, egy regionális pártból alakul ki, és hát ez a párt is újra alakul, és már gyakorlatilag ősztől kezdve elindul az a folyamat, amikor egyértelműen már a nevében is megváltozik, és a szimbólumába csak a ligát teszik be, tehát csak a liga elnevezés kerül be, és az Észak kikerül belőle, amivel az volt a cél, hogy gyakorlatilag ez a párt egy országos párttá tudott válni. És ez meg is történik, ugye itt Salvini a vezető, Matteo Salvini, ő is viszonylag fiatal, akinek sikerül összetartania ezt a pártot viharok után, a korrupciós botrányok voltak 2014-ben, és országos pártá tudja változtatni, ami azzal is jár, hogy gyakorlatilag ugye a Forza Itáliát a koalíción belül meg tudta előzni.
Mennyire használhatók azok a kifejezések, amiket korábban használtunk a politikai erőtér leírására? Jobb oldal, bal oldal, szocialista, konzervatív erők, Szomráki Béla. Mennyire érvényesek ezek ma Olaszországban?
Ezek a melléknevek már régóta elkezdtek erodálódni, és hogy Verne Gyula egy híres regényét citáljam ide be, Észak-Dél ellen, talán ő írta, nem vagyok benne biztos. Hát ez több mint 150 éve tart, ez az Észak-Dél ellen, Dél-Észak ellen, és az utóbbi időben ez megint csak előjött. Ugye az olasz állam, egységes olasz állam megteremtésével végül is a déliek úgy érezték, hogy az északiak őket megszállták és kifosztották. Így alakult ki aztán a mafia. De az biztos, hogy Dél mindig is sokkal elmaradottabb volt, sokkal nagyobb volt, vagy sokkal nagyobb még mindig a munkanélküliség, egy sor dolog. ez mindig a Fehér Bálna birodalma volt, Fehér Bálnának szerették nevezni a keresztény demokráciát, amire óriási szüksége volt a Nyugat-Európának és az Egyesült Államoknak a szovjet fenyegetés helyi helytartói az olasz kommunista párt ellenében. Most kialakítottak egy sárga bálnát, mert sárga az ő színük, de ugyanakkor ez a sárga bálna nem csak délt foglalta el, hanem kompenetrálta, behatolt északra is. Az Északi Liga is, aki most már, hogy Anna helyesen jegyezte meg, az most már egyfajta nemzeti liga, az meg délen is elért jóval kisebb, de komoly sikereket. Tehát az maga Beppe Grillo mondta talán tegnap előtt, tehát a Cinque Stelle, az ötcsillagos mozgalom alapítója, hogy kérem szépen, nem az a faj éli túl a dolgokat, amik a legerősebb, amelyik a leginkább képes alkalmazkodni. Mi minden vagyunk, mi kereszténydemokraták vagyunk, volt baloldaliak vagyunk, mi mindenkihez alkalmazkodunk. Hát ez egy érdekes felfogás, de az biztos, hogy itt nincs jobb oldal vagy baloldal, vagy ha volt is, most már nincs.
Molnár Anna?
Egy dolgot még hozzátennék, hogy maga a PD is, tehát a Partito Democratico is, ugye az Olajfa Szövetségre jött létre, és hát azt szoktam mondani, hogy ez a jobb oldalnak a bal oldalából, és a bal oldalnak pedig a jobb oldalából állt össze, tehát önmagában is már egy keverék volt, tehát valóban nehezen nevezhető hagyományos értelemben bal-közép pártnak, de hát a baloldalra szoktuk sorolni.
Most, amikor mindenki, vagy legalábbis ezek az új pártok, ezek az új intézmények mindegyik értéket próbálják képviselni, hogy most Szomoráki Béla utalt rá, hogy minden vagyunk tulajdonképpen, akkor mi alapján tudják a választók megkülönböztetni őket, vagy például Olaszországban most mi alapján lehetett őket leginkább megkülönböztetni, Szomoráki Béla?
Hát azért a programjaikban vannak lényeges eltérések, sokkal erőteljesebb mondhatni durvább a liga vezetőjének az elképzelése, például a migrációval kapcsolatban. Például a nemzet vagy az ország, Olaszország biztonságával kapcsolatban, mint a ötcsillagos mozgalomnak. Igazából ez a két párt harcolt a primátusért, persze hivatalosan a Berlusconi eddig vezette, létrehozott jobboldali tömörülés, az úgynevezett centrodestra, a jobb közép. De valójában a két nyertes párt, mozgalom, az a két párt, amelyik nem vett részt az utóbbi 6-6 és fél év kormányzati tevékenységében, mi több, egyre inkább eltávolodott, az elején még csak-csak az úgynevezett Governo Tecnico, vagyis a Mario Monti féle szakértői kormány még kívülről támogatták, aztán szépen ott hagyták, cserbe hagyták, hogyha úgy tetszik, joggal, mert hiszen jöttek a 2013-as választások. De ez az a két párt, amelyik nem vett részt ezek a baloldali kormányzatokban, amelyek mind a két győztesnek mondható párt vagy mozgalom szerint cserbe hagyták az olaszokat, a Movimento Cinque Stelle arra helyezte a hangsúlyt, hogy végleg cserbe hagyta, elhagyta délt. Az északiak azok más tekintetben is kritizálták, tehát voltak különbözőségek, de mindenképpen az volt a nóta, hogy nem csoda, hogy végül is ez a fajta kormány, ez a Partito Democratico által vezetett kormány ezt csődöt mondott, hiszen egyáltalán senki nem választotta meg a miniszterelnököket. Itt egy óriási demokrácia deficit van 6,5 éve, mert amikor a Berlusconit megfúrták, mert ez nagyjából ez történt, erőteljes nemzetközi nyomásra, és a Napolitano kidobta őt, ő pedig ezt elfogadta, mert azért volt elég vaja fülén, másféle vaja fülén, füle mögött, akkor nem lehetett szavazást kiírni. Azt akarta az államelnök, hogy töltsék ki a legislatúrát, azt a bizonyos törvényhozási ciklust. De utána háromszor is, a Monti után még kinevezte ezeket az embereket, különféle belharcok után, először a Lettát, aztán utána a Renzit, mert a Renzi megfúrta a Lettát, aztán a Renzi nagyot bukott a alkotmányos referendummal, és akkor kinevezte a Gentilonit. Magyarul nem csak az történt, hogy nem lettek ezek az emberek megszavazva nagyon szép magyarsággal, hanem ráadásul hihetetlen módon kisebbségben voltak, hiszen a porcellumnak, a disznóolnak nevezett, szeretnek ilyen jelzőket ragasztani mindenre az olaszoknak köszönhetően, mindösszesen 25+4%-kal, tehát a PD, a Demokrata párt, meg még egy ilyen Pirbur Párkár párt mellette, ez 29%-kal a képviselőházban megkapták az 51,75%-ot, mint premio di maggioranzát, mint úgynevezett többségi jutalmat a kormányozhatóság érdekében. Na most az olaszoknak ebből is elegük volt. aztán elegük van a gazdasági fenyegetettségből, elegük van abból, hogy rengeteg ember él úgymond valóban egyfajta szegénységi küszöb közelében, tehát mindenki valami proteszt, mindenki nem, de hát azért közel 70% protestszavazatot adott le.
Tehát, hogy az emberek a választáson inkább ellen, az épp regnáló kormány ellen szavaztak, mint valami mellett Molnár Anna?
Hát igen, és körülbelül tehát ezek a rendszerellenes pártok, mint a Movimento Cinque Stelle, tehát az Ötcsillagos Mozgalom, vagy pedig a Liga, ő rájuk körülbelül, tehát összesen 50% jutott, ugye 32%, illetve valamivel több, mint 17%, tehát közel 50% jutott erre a két pártra, ami egyértelműen egyfajta tiltakozást mutatott, ugye a szavazók részéről, és hát délen nagyon erősen, tehát hogyha megnézzük a választási térképét most Olaszországnak, akkor az látszik, hogy délen nagyon erősen ugye az Ötcsillagos Mozgalom kapott, vagy nyert, és északon pedig, hát nyilvánvalóan a jobb-közép koalíció, de azon belül meghatározó az Északi Liga.
Annak a beágyazottsága.
És az beágyazottsága is. Hát északon nagyon sok területen 40% fölött maga a Liga ért el eredményeket. Ugye a pártnak a neve az megmaradt továbbra is Északi Liga, de a kampányban már ligaként indultak el.
Én azzal kérdeztem, amit mondott az imént Anna, hogy igen, az 50%, de azért protestszavazatot fejeztek ki azok is, akik a Berlusconi pártjára,
persze,
vagy éppen
az
Isten áld meg a magyart helyett, Fratelli d'Italia című film első sorára hivatkozik ez a párt, meg még egy icipici pártocska, tehát az ő szavazataik is protestszavazatok voltak egyfelől. Másfél pedig valóban megerősíteném azt, hogy annyira erőteljes volt, főleg délen a tiltakozás, hogy gondoljuk csak el, hogy Púliában, ami Olaszország éléskamrája, ott lent délen, ott a Csizma sarka felé, ott a Ötcsillagos Mozgalom 24-0-ra megverte az összes többit, az egyéni jelöltek. Szicíliában pedig ez a dolog odáig fajult, hogy 28-0 lett az eredmény. Na most hát azért ilyen hatalmas lebőgést, akkor, amikor ráadásul az úgynevezett baloldal, szeretem ezt azért használni, bocsássák ezt meg nekem, fölvonultatta a legerősebb embereit, kezdve Emiliano-tól, aki a párt...
Minniti
például, aki ugye mégiscsak tett valamit a migráció ellen, belügyminiszterként, nagy vitái voltak, a negyedik lett. Úgy kellett előhalászni, úgy szívták őt vissza a listás, illetve a töredék szavazatokkal egy-két nagy nevet. Úgyhogy ez egy óriási leégés volt az úgynevezett baloldalnak, és egy hatalmas protestáció, tiltakozás volt az olasz szavazók részéről.
Igen, a baloldal gyakorlatilag visszaszorult, és az ország, hát azokon a hagyományos régiókban, ugye Emilia-Romagna, Toszkána ott megmaradt, de egy ilyen vékony vörös csík maradt.
De az is
és még az is, ott is gyengült, ott is gyengült.
Miről valóban szólt a kampány, Molnár Anna?
A kampány az részben a gazdasági kérdésekről, arról, hogy hogyan lehetne megváltoztatni alapvetően, nagyon sok ígéret hangzott el ezzel kapcsolatban, amiknek a megvalósíthatósága azért sok kérdést is felvet a jövővel kapcsolatban. És hát a másik pedig, hát ugye az alapvetően az a migráció volt, vagy hát azon belül is ugye az irreguláris migráció, tehát azoknak a beáramlása vagy jövetele Olaszországban, akik főleg ugye a tengeren keresztül dokumentumok nélkül részben gazdasági migránsokként, részben menekültekként érkeznek az országba.
Beszélünk a migrációról rövidesen, de egy picit maradjunk a gazdasági kérdéseknél, mert hogy nem is olyan régen Kisé László volt a vendégünk, néhány nappal ezelőtt a németországi választásokat elemeztük. És ugye az van egy érdekes helyzet, hogy nagyjából ugyanezek a politikai kérdések voltak a választás középpontjában, miközben a német gazdaság dübörög, talán is mondhatjuk, jelentős növekedést tud produkálni. Olaszországban mik a legfontosabb gazdasági kérdések most, Szomráki Béla?
Az az igazság, hogy a kampányban, ahol beszéltek a gazdasági kérdésekről, azért rettenetesen elmentek a fal mellett, elosontak. Tehát tettek olyan ígéreteket, mint például az Ötcsillagos Mozgalom, hogy bevezetik az állampolgársági illetéket, jövedelmet, illetményt.
Ilyen alapjövedelem jellegű juttatás?
Ilyen alapjövedelem jellegű dolog, ez persze van túlig, 700 valamennyi eurótól egészen extrém esetben 1638 euróig. Olyan nagyon nem magyarázták el, hogy ezt honnan szednék elő, de az biztos, hogy azzal is próbálták igazolni, és próbálják mind a mai napig igazolni, hogy ez feldobná a fogyasztást, és akkor ez a gazdaságot kihozná ebből a 0,7% körüli eléggé stagnáló, kicsit fejlődő, de az igazából az Európai Unió átlagához.
1,5 volt az előző évben, igen.
Igen, hát lehet, én 0,7-et hallottam ma is, de 1,5 inkább a valami fajta Európai Uniós átlag, én úgy emlékszem, de magának biztosan igaza volt.
Mik a legfontosabb támaszai ma az olasz gazdasági növekedésnek, hogyha lehet ilyet mondani, Molnár Anna, vagy a forrásai inkább?
Hát alapvetően ugye az olasz gazdaságban meghatározza az iparnak az aránya, tehát az körülbelül úgy, mint a németeknél van jelen, de nyilván a legnagyobb részét a gazdaságnak azt a harmadik szektor, tehát a szolgáltatások teszik ki, turizmus, stb., tehát ezeken a területeken meghatározó. És de hát ami a probléma gyakorlatilag, ugye, hogy ez a valóban nagyon hosszú ideig stagnált ez a gazdaság, nem tudott növekedni, és olyan rendszer szintű problémák vannak, amelyeket nagyon nehéz megváltoztatni. Ugye az olasz gazdaság hagyományosan kis-közepes vállalatokra épül, mondjuk szemben a némettel, ahol sokkal nagyobb, erősebb teljesítőképességű és egyáltalán versenyképesség jóval nagyobb, tehát Olaszországban a versenyképesség problémák azok, amelyek ugye a teljesítőképességet rontják, munkaerőpiacon vannak még továbbra is, ugye szükséges reformok kellenének, amik azért serkentenék magát ezt a növekedést, tehát nagyon sok minden van, ami miatt nem tud igazából kilendülni a holtpontról, bár valóban elkezdődött egy növekedés az utóbbi években, és hát erre az évre is még azért olyan 1,5-öt terveznek.
Ami külön lassítja szerintem ezt a kibontakozást, a felzárkózást, amin talán tud segíteni a jelenlegi helyzet, bár egyáltalán nem biztos, az, hogy azért Olaszországban, akárcsak több más államban is, nagyon erős, de itt most már történelmi hagyományai vannak, a klientúraépítés, a egyes pártokhoz közel álló gazdasági szereplőknek a egészen elképesztő méretekig történő támogatása, hogy aztán arról a maffiáról, ami egy önvédelmi rendszer volt 100 évvel ezelőtt, az északkal szemben, és amely tökéletesen beépült az olasz közigazgatásba, egyesek szerint még a legfelsőbb döntéshozó, tehát az exekutív, a végrehajtó hatalomban is megtalálták a maguk kis pozícióit. Nos, ezzel kellene leszámolni ahhoz, nagyon sok szakértő, Olaszország szakértő szerint, igazi, tehát Olaszország szakértő szerint, ha egyáltalán ebben a dologban valamifajta komolyabb előrelépést szeretnének, ezt Seneca észrevételezte, már a római birodalomban is így volt, és ez a dolog ez soha nem hagyta abba, hogy ne fejlődjön. Mindig fejlődött a klientúra.
De akkor ezek után van esély arra, hogy azt mondja, hogy ez az egyik kulcs, de hát ez a kulcs akkor elfordíthatatlan, vagy megoldhatatlan, nem?
Hát rendkívül nehéz megfordítani ezt a jelenséget, már csak azért is, mert ebben a pillanatban is úgy néz ki, hogy a PD, amelyik veszített, vagyis a Demokrata Párt, amelyik veszített, talán némi médiasugallatra is, azért a fősodratú média mindig is a baloldal pártján állt, a rendszer végig is abba bukott bele, hogy nem ismerte fel, hogy ez kezd megroppanni. Most azt próbálja sugalni, és nem véletlenül, és nem ok nélkül, hogy a PD nélkül nem lehet kormányt csinálni, a baloldal nélkül. És valójában nagyon nehéz kormányt csinálni, illetve sokkal könnyebb kormányt csinálni úgy, hogy a Cinque Stelle, az ötcsillagos mozgalom, az valamilyen módon beengedi magába a demokrata párti meghatározó embereket, például a Minnit, itt erről is szó van, éppen egy ma reggeli dolog, hogy a Minnit itt már esetleg ő az egyetlen, akinek átadnák az egyik miniszteri széket, a belügyminiszteri széket.
Molnár Anna, beszéljünk egy picit a kormányalakításról. Egyáltalán milyen esélyek vannak? Milyen kormánya lehet Olaszországnak?
Hát ugye, ez egy nagyon nehéz kérdés még mindig. Majd az új parlament az március 23-án fog létrejönni, de azért nyilván már most elkezdődnek a találgatások, tárgyalások, stb. Utána fogja hivatalosan megkérni majd az államfő, felkérni az egyik pártnak, és hát az első körben majd ugye a jobbközépnek kell lennie a vezetőjét és annak a miniszterelnök jelöltjét, hogy alakítson kormányt, mert hát maga a jobbközép volt az, ami összességében hát ilyen kvázi megnyerte a választásokat. De hát ott belül is nagyon nehéz, hogy eredetileg ugye az volt, hogy majd a Forza Italia tud javasolni egy miniszterelnök jelöltet, ugye Berlusconi Tajanit, az Európai Parlamentnek a vezetőjét javasolta, ő azért annyira nem volt lelkes ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De hát miután a Liga beelőzte a Forza Itáliát, így mindenképpen nekik kellene adni ezt a miniszterelnök jelöltet. Salvini az egy nagyon, tehát ilyen szempontból sokkal nehezebb lenne, és vele való együttműködés, ugye nekik sincs meg az elégséges képviselő, illetve szenátori, igen, tehát szenátori számuk ahhoz, hogy egy stabil kormányt tudjanak alakítani, tehát mindenképpen máshonnan kellene még képviselőket ugye maguk mellé állítani. Erre azért talán kevesebb az esély. Most valóban ugye a másik lehetőség az, hogy ha ez nem sikerül, akkor ugye az ötcsillagos mozgalom indíthatna el egy ilyen folyamatot. Nekik a bal oldal, a PD, ez már fölmerült ugye 2013-ban is, ugye egy ilyen megoldás, de akkor végül elzárkóztak tőle, ettől a lehetőségtől. Most is van ez a lehetőség, hogy talán ők tudnak egy kormányt, egy stabilabb kormányt alakítani. Hát meglátjuk, hogy mi fog történni, mivel ami technikai jellegű kormány is alakulhat, ami mondjuk egy új választási törvény kidolgozásáig jönne létre, de én azt gondolom, hogy maguknak a képviselőknek nem áll érdekükben az, hogy most előrehozott választások legyenek nagyon gyorsan, mert azért most van 5 évre egy felhatalmazásuk, ezzel valószínűleg élni szeretnének. Tehát valamilyen módon majd születik egy megegyezés, de hogy ez hogyan, ezt most még...
Szomráki Béla?
Nem, hogy nem áll érdekükben, hanem abszolút nem áll érdekükben, mert az ötcsillagos mozgalom hozott egy olyan döntést, hogy képviselők csak egy törvényhozási cikluson keresztül maradhatnak képviselők, pont azért, hogy elejét vegyék a korrupciónak, és ennek az egész klientúraépítésnek, stb. Na most, ha Di Maio elfogadná, utazna erre a új, csináljunk egy még újabb választási törvényt, 4 darab született, 3-at elkaszálta a Alkotmánybíróság, és akkor megint szavazzunk, ezzel gyakorlatilag kiirtaná a saját embereit. Arról nem beszélve, hogy azért a demokrata párti képviselők is annak örülnek, hogy megmaradt a székük. Hát azért gondoljuk csak el, hogy ez egy óriási csata, ez a katalonomi csata volt, ha úgy tetszik. Na most, aki végül túlélte ezt, most akkor az is elessen, odafeküdjön a holtak mellé. Hát ez azért senkinek nem lenne az ínyére. Tehát ezt a dolgot, ezt ki lehet zárni. Az biztos, hogy biztosnak tűnik, hogy bár mindenki manapság Olaszországban, és egy kicsit mi is, Mattarellát játszik, mint hogyha, hogy mit csinál majd a Mattarella, az államelnök, egy nagyon hiteles ember egyébként, az öcsét megölt a maffia, ez még külön, ez a borzasztó, tragikus dolog, ez még külön emeli a hitelét ennek az embernek, hogy kit fog megbízni. Hát a ötcsillagos mozgalom szerintem szívesen előre engedi a jobb-közép koalíció tömörülést, hát égessék meg magukat, hát jöjjenek rá, hogy ahhoz, hogy egy nem 315 lenne ugye a fele, akkor 316, de hát ilyen nincs ilyen többség, hogy egyel több egy 630-as képviselőházba, mert be fogják látni, hogy hiába mesélték azt, hogy majd sorba fognak állni, majd átülnek, majd jönnek a Franki tiratórik, a rovrülőészek, stb. Nem lehet ezt megcsinálni, csak kisebbségi kormányt tudnának alakítani. Úgyhogy nagyon nehéz a kérdés, mert ugyanakkor meg a PD-ben elindult egy belharc. Most akkor támogassuk a kormányalakítást, vagy nem? És itt tehát már erőteljesen keveredik a felelősség kérdése, kétfajta felelősség a PD részéről, az ország iránt érzett felelősség, és a saját családja, karrierje, klientúrája iránt érzett felelősség. Tehát azért ez mind-mind abba az irányba ösztökélheti jelentős részét az antirenciánus, tehát a renci ellenes, egyenlőre talán kisebbségben lévő, de lélekben már most többségben lévő baloldali, meg újraválasztott képviselőknek, vagy megválasztott képviselőknek, hogy bizony összeszűrjék a levet, hogy ezt Olaszország mondják, incsúcsálják, incsúcsú, az a részben a csöcsörészést, már bocsánat, de hát ez a nem hivatalos neve, részben pedig a szűrjük össze a levet. Tehát amikor elvek nélkül, különösebb elvek nélkül, programok nélkül, hát erre van példa, hogy ellenzéki pártok azért készülődnek arra, hogy összeszűrjék a levet minden értékválasztás nélkül. Nem akarom megnevezni ezeket az ellenzéki pártokat, hogy Európa melyik részében készülnek most épp erre. Tehát Olaszországban ezt szeretnénk nagyon kivédeni, de úgy tűnik, hogy nem fog menni, és nagy valószínűséggel végül is meg fog születni az, amit régebben, még egy-két hete horror koalíciónak neveztek a szakértők.
Szomráki Béla újságíró és Molnár Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, mindketten Olaszország szakértők, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.